Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 135. Zsoltár első versét, ezzel kezdjük Isten tiszteletünket. Áldjátok az Úr nevét, akik néki szolgáltok. Keresztelőre készülve énekeljük a 329. dicséretünk második versét. A 329. dicséretünk második verse így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Keresztülőket, hogy álljanak az urasztal elé. És kérem a gyülekezetet, hogy fennállva hallgassa meg az igét. Hallgassátok meg, miként szerezte és rendelte az Úr Jézus a keresztség sakramentumát, írva található a Máté Evangélium 28. részében. A 18, 19. és 20. versekben a következőképpen. És hozzájuk menvén Jézus szólt nekik mondván. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És ím én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. még egy fényképet, és utána majd meghallgatjuk a prédikációt. Rövid keresztelési beszédemben azt szeretném nektek elmondani, hogy vannak nagy események az ember életében. Amikor valaki megtalálja életének a társát, egy férfi és egy nő megszereti egymást, elkötelezik magukat az egymás iránt való hűségre, egy belső egység jön létre. Ez egy nagyon nagy esemény. Aztán nagyon nagy esemény egy család életében, amikor egy gyermek születik. Kedves Attila és Timi, nem győztök hálát adni azért, hogy ez a kisleány megszületett, és a tietek hozzátok tartozik. Nagy gondolatok vannak bennetek vele kapcsolatban, jelenével, jövőjével kapcsolatban. És ebben benne van az, hogy szeretnétek azt, hogy Istenhez tartozzon. Ezért hoztátok ide, és ezért áll itt, hiszen nem is fekszik, szinte áll a nagymama kezében a kis Szonya. És vannak nagy események, amik lelki események. Tehát vannak az külsőképpen az élet, hogy általában nagy események a család történetben is, de vannak lelki magaslatok. Lelki képpen vett nagyon nagy események az ember életében. Ezek közé tartozik az, amikor odállhatunk az Úr elé. Nem csak a templomban lehet Isten elé odaállni. Talán a csendes szobában, amikor egyedül vagy, ha nem bírod azt a feszültséget, azt, ami téged körülvesz, és beteggé tesz, és megkeresed a csendet, és a csendben Istent. És kiáltasz hozzá. Talán valaki még csak úgy kiált, hogy Isten, ha vagy, van. És meghallja a kiáltást. A teljes szívből hívjuk segítségül, ott van. Voltak ilyen nagy események talán valamennyiünk életében. Én is meg tudnám említeni, hogy ezt a helyet, órát, amikor igazából Istenhez kiáltottam. Ezek a nagy lelki események. Amikor Isten elé állunk. Egy család életében is vannak nagy lelki események. Amikor odállnak az Úr elé. És a templomban is lehetnek ilyen nagy lelki események. Talán a legnagyobbak, most eljöttetek. És noha ez a kislány nem tudja kimondani, hogy ő szeretne Isten szövetségébe tartozni. Ti elmondjátok helyette. Hogy beletartozzon az Isten családjába, az Isten szövetségébe. Hogy Isten ő neki édes atya legyen. Hogy a Jézus legyen ő neki megváltója. És a Szentlélek a szívében munkálkodjék. Ezért el is kötelezitek magatokat, hogy úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnövekszik, ő majd ezt saját maga is elmondja. Mert a gyerekkeresztség önmagába véve, a vízkeresztség önmagába véve még nem ad hitet és nem ad üdvösséget. Azt mondta valaki, hogyha a vízkeresztség üdvösséget adna, örök életet adna és bűnbocsánatot adna, akkor vödörrel járna az utcákat és mindenkit keresztelne. De hát hányan meg vagyunk keresztelve, hányan meg vannak keresztelve, és az a víz az nem ad üdvösséget. Ezért úgy kell nevelni és nevelni, hogy egyszer majd élő hite is legyen. Hitet pedig egyedül Isten ad, a Jézus Krisztus ad. Talán ti bizonyságtételetek által. Azért, amikor most azt mondjátok, hogy úgy fogjátok nevelni és neveltetni, akkor neveljétek úgy, Isten segítsen benneteket. Megismerje, hogy ki az, akinek a szövetségébe tartozik. És egyszer majd, amikor ő megért ezeket a dolgokat, hozhasson egy döntést. Én is Istenhez, Jézushoz akarok tartozni. Isten segítsen benneteket ebben. Amen. Mielőtt a Szent Sákramentumot kiszolgáltatnám. Két kérdés intézek hozzátok. Kérem a gyülekezetet fennállva, hallgassák meg a kérdést és a választ. Akarjátok, hogy ez a kisded a Szent Keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségébe fele tartozik? Ha igen, felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, hogy mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnövekszik, akkor önmaga tegyen vallást a Jézus Krisztusba vetett hitéről? Felejétek, ígérjük.
Ígérjük.
Gyertek, mondjátok el a gyülekezettel együtt fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Úrunkban. Ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítél eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén, anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Csodálkozva és ámélkodva állunk meg előtted, Urunk Istenünk, mint teremtő, alkotó, hatalmasság előtt, aki a nem létezőket előhívott, mint létezőket. Köszönjük, hogy életet formáltál ennek a kisleánynak, hogy odaadtad szeretteinek. Köszönjük, hogy ott voltál az édesanyával a nehéz órákban, megőrizted őt. Köszönjük, hogy ilyen nagy események történtek az életükben, és köszönjük a nagy lelki eseményeket, hogy ők is odaadtak eléd, és szívükben eldöntötték, hogy szeretnék, hogy ez a kis leány is a te néphez, családodhoz tartozzék, és íme most ebben a nagy közös eseményben részesülünk valamennyien, amikor itt állunk a te színed előtt. Hálát adunk neked, megköszönjük ezt az életet, és kezedbe tesszük, és kérjük, hogy őrizd, védd, vezesd a te utaidon, és add, hogy egyszer majd, amikor nagy lesz, akkor megismerje ezeket a dolgokat, és élő hitet nyerjen a Jézus Krisztusban, és ő is a te tanítványod lehessen. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és a 134. Zsoltár harmadik versének éneklésével kívánunk áldást a kisleány és a család életére. Tehát a 134. Zsoltár harmadik versét énekeljük, megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen. Az éneklés után majd a gyermekek elmondják az imádságot, és elmennek a gyermek órára.
Amen.
gyermekek, kérlek, hogy álljatok fel, pár benneteket a gyermekóra, elmondjuk az imádságunkat. Jó Atyánk, Istenünk, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezesd a lelkünket, szent lelked ereje növelje hitünket. Ámen. Amíg a gyermekek elmennek, mi énekeljük a 425. dicséretünk első két versét. A vendég gyerekek közül is nyugodtan mehettek, várunk szeretettel benneteket. A 425. dicséret első két versét énekeljük. Ó Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved. Mehettek, lányok, mehettek, jó dolgotok lesz. Tehát énekeljük a 425. dicséret első két versét. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Mielőtt az igét felolvasom, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Istenünk, édes Atyánk, tőled van a Biblia. Te ihletted, te inspiráltad azokat, akik leírták ezeket a dolgokat, és így a te szavadat tökéletesen rögzítették, és mi ebből olvashatjuk, hogy mi a te gondolatod a mi életünkkel kapcsolatban. De megvalljuk neked, Urunk, hogyha végig is olvasnánk a Bibliát többször is, nem értenénk ezt a saját értelmünkkel, csak hogyha a te értelmed megvilágosítja azt, hogyha ugyanaz a Szentlélek, aki ihlette az írókat, bennünket is ihlet, és megmagyarázza ezeket a szavakat. Azért most kérjük, hogy szent lelked által, aki pünköskor eljött ide hozzánk, a te szent lelked által, aki által ezeket leírattad, a te szent lelked által te magad magyaráz nekünk. Mi a te jó akaratod, kedves akaratod, a ránk vonatkozó akaratod. Látod, Urunk, hogy hogy jöttünk ide. Hogyan, milyen lélekkel, mit hagytunk magunk mögött, mik azok a feszültségek, amik nehézé teszik az életünket, mi az, ami nehéz. Így most megállunk előtted, mint akinek oda adott az Atya minden hatalmat, Jézus Krisztus, és kérjük, hogy szólj hozzánk, adj bölcs tanácsot, mutasd meg, hogy mik a bűneink, amiket el kell hagynunk, és adj erőt és segítséget, hogy ezt meg is tudjuk tenni. Imádkozunk, Urunk, a betegeinkért, akiket otthon hagytunk talán, beteg ágyon, vagy akik kórházban vannak, vagy akik műtétre készülnek. Meg a saját betegségeinket, nyavajáinkat is hozzád hozzuk. Sokszor meggyógyítottál bennünket, légy most is gyógyítónk. Imádkozunk a szomorú szívűekért, a gyászolókért, adj nekik vigasztalást. Azokért, akik valamilyen módon bánkódnak, és látod, hogy a mi életünkben is sok szomorúság és bánkódás van, add a te vigasztalásodat, tanácsaidat. Add az ígédet, és add, hogy most minden zavaró körülmény ellenére is tudjunk figyelni a te szavadra. Mindezt kérjük a Jézus Krisztus nevében. Amen. Fennállva hallgassátok meg az igét. Tehát az az ige, amelynek alapján most Isten üzenetét kívánom hirdetni, írva található a Mózes első könyvének 12. részében. Tehát a Mózes első könyvének 12. fejezetében így hangzik az ige. És mondta az Úr Ábrámnak, eresd ki a te földedből és a te rokonságot közül, és a te atyádnak házából arra a földre, amit én mutatok neked. És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel, és megáldom azokat, akik téged áldanak, és akik téged átkoznak, azokat megátkozom. És megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. És kiment Ábrám, amit az Úr mondotta neki, és Lót is kiment ő vele. És felvette Ábrám az ő feleségét, Szárait és Lótot, az ő atya fiának fiát, és minden szerzeményüket, amelyet szereztek, és a cselédeket, akik Háránban voltak, és elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek. És átment Ábrám a földön, mint Sikem vidékéig, Órét tölgyeséig. És megjelent az Úr Ábrámnak, és mondta neki, ha te magodnak adom ezt a földet. És Ábrám oltárt épített ott az Úrnak, annak, aki megjelent ő neki. Testvérek, jó, hogyha nem úgy általában össze-vissza olvassuk a Bibliát. Tehát, hogy fölcsapjuk, és akkor valamit találunk, és na, ez az Úr szava. Nem mondom, Isten így is adhat üzenetet, azért vigyázni kell, mert lehet, hogy rossz helyen nyílik fel, és akkor rossz üzenetet olvasunk ki belőle, mint amikor valaki azt mondta, úgy olvasom a Bibliát, csak hogy fölcsapom, és akkor azt olvasta, hogy és eloldozták a csónakokat. Kiment és eloldozta a szomszédnak a csónakját. Tehát így nem lehet a Bibliát értelmezni. A kisbabával be lehet menni a terembe, ott ki van hangosítva a prédikációt, tehát tudják hallani nyugodtan. És ez erre a célra van kialakítva. Javaslom mindenkinek, akinek kisbabája van. Hanem jó, ha úgy olvassuk a Bibliát, hogy valami rendszer szerint. Mondjuk elkezdünk egy könyvet olvasni, elkezdjük olvasni a János evangéliumot. Meg azt végigolvassuk. Nekünk van egy vezérfonalunk is, a bibliolvasó kalauz, aminek alapján okos emberek kitalálták, hogy minden nap egy részt olvasunk, egyet az Ószövetségből, egyet meg az Újszövetségből, így körülbelül 4 év alatt végigolvassuk a Bibliát. Aztán kezdhetjük újból. Tény az, hogy minden nap az Úr szavát hallgatjuk, mert az Istennek a beszéd, hogy mit mond az Úr. Tehát amikor elolvasom az igét, mindig arra gondolok, hogy mit mond Isten én nekem. Mi az üzenete a számomra. És így mi mostan a református kalauz szerint a Mózes első könyvét olvassuk. Ami olyan régi időszakról számol be, amikor még a népek is nem úgy néztek ki, mint most, nem alakultak ki a népek, még zsidó nép se volt. Hanem volt egy Ábrahám, akitől származtak az arabok is, meg a sémi népek. meg a zsidó nép is. Tehát Ábrahám, talán hallottunk valamennyien Ábrahámról, akiről itt szó van. Ez az Ábrahám az ősi sumír kultúrának volt a gyermeke, vagy legalábbis abban a környezetben nőtt fel. Különböző nagyvárosokban, így Ur-Kasdimban, aztán Hárán városában élt, és onnan elindult, és hosszú zarándoklat után eljutott Kánaán földjére. Arra földre, ahol később megszületett a megváltó, a Jézus Krisztus. Ő tehát az Ur-Kasdim nevű városban nőtt fel. Aztán az Úr szólt hozzá, aztán Háránban is szólt hozzá, a másik városban, és elindult a vándorútra. De az alap, a kezdet az a ősi mezopotámiai város volt, az Ur városa, amit Ur-Kasdimnak is nevezünk. Akkor megszólította az Úr, és mondta neki, hogy eredj ki a te földedről, a te rokonságod közül, a te atyádnak házából, arra a földre, amit én mutatok neked. Meghallotta Isten szavát, és kiment. Tehát a kezdet az Úr városa, meg a mezopotámiai városoknak a vidéke. Sokáig azt mondták, hogy ezek mesebeszédek, tehát amik ilyen ősi beszámolók a Bibliában, azok nem hitelesek. Mert nem is voltak ilyen emberek, és nem is volt ilyen város, hogy Ur-Kasdim. Azonban Isten, aki irányítja a dolgokat, és gondolom a kultúrtörténetben is megmutatja az ő vezetését, vagy tanácsait, gondoskodott arról, hogy kialakuljon egy nagyszerű tudomány, ez még a régészet tudománya, az archeológia. És a régészek, az archeológusok elkezdtek ásni, ásatásokat folytatni azokon a helyeken, amelyeken a Biblia megjelölt, hogy városok vannak. Így megtalálták Ábrahám városát, Úr városát. Különleges feljegyzéseket is találtak, agyagtáblákat, mint a tenyerem, akkora agyagtáblák, ezer és ezer. Az egyik ilyen mezopotámiai városban, Mári városában 30 ezer agyagtáblát találtak. Így Ábrahám városában is rengeteg agyagtáblát találtak, ahol hosszú-hosszú szövegeket fölírtak, hogy az egyik táblán, mondjuk egy nemzetség táblázat nem fért föl, akkor az utolsó szavát a következő tábla első szavának fölírták, és így 5-6 tábla is egy család történetet tartalmazott. De találtak mindenféle feljegyzést, katonai feljegyzéseket, kereskedelmi feljegyzéseket találtak, teljes színdarabot találtak például, vallásos feljegyzéseket, geometriai példát találtak, iskolai leckét találtak ezeken a kéziratokon. A probléma az volt, hogy nem tudták megfejteni, mert ékírással íródott. És akkor óriási előrelépést jelentett, hogy Rawlinson nevű katonatiszt, aki foglalkozott a keleti nyelvészekkel, meg tudta fejteni az ékírásos ABC-t, és egyszer csak feltárult előttünk az a világ, ahol Ábrahám gyerekeskedett és felnőtt. A vallás, a gazdaság, az iskolai leckék és minden. És kiderült, hogy a Bibliának igaza van, mint ahogy Werner Keller egy híres könyvet is írt, németül Und die Bibel hat doch recht, a Bibliának mégiscsak igaza van. És így láthatjuk azt a világot, ahol Ábrahám élt, ahol azt mondta az Úr Ábrahámnak, hogy hagyd itt ezt a várost, és kezdj el egy hosszú vándorlást, sátrakba lakjál, és óriási távolságot tegyél meg, és költözzél el Kánaán földjére, mert ott akarlak téged látni, és ott adom neked igazából az én áldásaimat. És azt mondta az Úr neki, ezt olvastam, tehát ez volt a történetnek az eleje. Mondta az Úr Ábrámnak, eredj ki a te földedről, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából. Neked újat kell kezdeni, hagyd ott a családot, és menj idegenbe. Miért kellett Ábrámnak otthagyni az ő családját, és miért kellett ő neki elmenni idegenbe? Miért kellett nemet mondani arra a kultúrára, vagy arra a környezetre, amiben élt? Azért, mert teljesen át volt itatva a báványimádással. És mivel a báványimádással volt átitatva, ezért a démoniával volt átitatva. Az ördög territóriuma, területe volt ez szellemileg és lelkileg. Hiszen azt mondja Pál apostol is, hogy a pogányok, amikor áldoznak, az ördögöknek áldoznak, és én nem akarom, hogy ti az ördögökkel vagy a démonokkal legyetek kapcsolatban. És mivel az egész rokonságot át van itatva a báványimádással, ezért neked most újat kell kezdeni, mert én az Úr vagyok, a te Istened. Én vagyok egyedül az Isten. Bennem higgyél és belém vesd a reménységedet, mert, és ezt mi el tudjuk mondani keresztjének, nincs más, aki által mi az Istent imádhatnánk, és megismerhetnénk az örök boldogságunkat és életünket, mint a Jézus Krisztus. Ez így van megfogalmazva az Új Szövetségben. Nincs más név. Nem adatok más név az ég alatt, a földön az embereknek, amely által nekünk meg kell tartatnunk, mint a Jézus Krisztusnak a neve. És hogy ezt mi megismerjük, és általa mindazt, amit nekünk készített, nem maradhatunk benne az eddigi bábányainkban, és nemet kell mondani mind arra, ami a sötétséghez és az ördöghöz köt bennünket bármilyen módon. Ezért mondta, hogy hagyd ott a te családodat, mert téged lefele húznak, és sötétségben tartanak, és az egész világot, amiben élsz, ott Ur-Kasdimban, neked ott kell hagynod, mert minden át van itatva a báványimádással. Ez van a Bibliában. Tudjuk, hogy a rabbik, a zsidó hagyomány hordozói sok mesét is elmondtak, amik nem egyenértékűek a Bibliával, hiszen a Bibliát a Szentlélek ihlette, a rabbinusi meséket pedig rabbik találták ki. De volt egy nagyon érdekes rabbinusi történet, ami azt mondja, hogy Ábrámnak az apja báványgyáros volt. Volt egy nagy üzem, egy nagy manufaktúrát képzeljünk el, ahol szobrokat készített. Kis szobrot és nagy szobrot. Van olyan fényképfelvételem, amiben láthattam a babiloni isteneket. Azokat a szobrokat kiásták, amiket imádtak ott abban a városban. Amiket ott leborultak. Kicsi szobor, föltették egy magaslatra, és leborultak előtte. Nagy szobor, női alak, férfi alak, gyermek, különféle formájú istenségek. És azt mondja ez a kis mese, vagy rabbinusi történet, hogy Ábrámnak az apja egy ilyen báványkészítő volt. És a kis Ábrám, amikor már megértette, hogy ezek nem istenek, ezek csak szobrok, ezt ember csinálta, ez nem tud segíteni. Kezük van, de nem mozog. Lábuk van, de nem jár. Szobroknak szeme van, de nem segít. Nem lát. Füle van, és nem hall. És elfogta a szent hív, az indulat a kis Ábrahámot, amikor az apja nem volt otthon, és fogott egy nagy kalapácsot, és bement a műhelybe, és elkezdte darabokra törni a szobrokat. Értékes mestermunkák voltak, de ő azokat törtett darabokra, egyiket a másik után, és már csak egy szobor maradt, akkor meghallotta az apja lépteit a folyosón, és hirtelen félelem fogta el a kisfiút, most baj lesz. Mentő ötletre támadt a kalapácsot, amivel szétzúzta a szobrokat, beletette az egyetlen megmaradt báványnak a kezébe. Jön az öreg tár, és mondja, hogy fiam,
mit csináltál? Megbolondultál? A keresetem, meg az isteneink, hát ezek segítenek. Azt mondja, a kis Ábrám, nem én voltam, hanem az, az a szobor. Mondta az öreg, hogy hát hogy mondhatsz ilyet? De nem tud mozogni. Az semmit sem tud csinálni, csak szobor. Ha szobor, és nem tud mozogni, akkor miért imádkozol hozzá? Ez egy nagyon érdekes kis történet, mondom, rabbinusi elmesélés, de valami igazság van benne az, amit a Biblia saját maga is mond, hogy a ti elődeitek, az Ábrámnak az elődei, Ábrámi, ott laktak a folyamon túl, és szobrokat imádtak. És az Úr innen hozta ki Ábrámot, és azt mondta, hogy én az Úr vagyok a te Istened, és csak engem imádhatsz, és mást semmiképpen sem. Ma is vannak bálványok. Én most nem a szobor imádás ellen beszélnék, kaptam már én is olyan leírást, meg lehetőséget postán, hogyha megvásárolok egy Buddha szobrot, az milyen diszkrét csomagba fogják elküldeni, és akkor nekem lesz egy saját tulajdon külön bejáratú Buddha szobrom, amit ölteltek az asztalra, és megsimogathatom a varázslatos hasát, és akkor csoda történik. Ha nem, akkor elúd a villamos. Tehát ismerjük ezeket a felhívásokat. Ma is vannak szobrok, de nem ezekről beszélek. Nekünk más bálványaink is lehetnek. Lehet bálványunk sok minden ebben az életben. Egy tárgy lehet a bálványunk, ami mindig arra gondolunk, és az első helyen van. Egy személy lehet a bálványom. Pedig tudom, hogy rosszra visz, de olyan erős egyénisége van, hogy nem tudok az egyéniség elől elbújni. Állandóan ott van bennem az ő arca, az ő lénye, az ő tekintete, az ő szava. Egy ember lehet, aki az Isten helyét elfoglalja. Lehet az embernek a bálványa még egy autó is. Lehet az embernek a bálványa a pénz, a jólét, a kényelem, a luxus, vagy bármi. Vagy ezutáni vágy, nem mondom, hogy azt elérjük, de ezutáni vágy, ami Isten helyét elfoglalja. És lehet az embernek vallásos bálványa is, ami Jézus helyett van. És azt mondja az Úr, hogy hagyd el ezeket. Vonulj ki, kezdj újat, menj oda, ahova én téged küldelek. Bennünket nem a Kánaán földjére küld az Úr. Nem oda hív bennünket az Úr a Kánaán földjére. A gyülekezetbe hív, ahol hangzik az Isten beszéde. Ahol Jézus szavát megismerjük. Ahol ott van az Úr, ahol elmondhatjuk, hogy itt van Isten köztünk. Ahol van a mi üdvösségünk, a szívünk megtisztul, és újat kezdhetünk. Ami izgalmas ebben az egészben az az, hogy itt a rokonság elhagyásáról van szó. Tehát nem csak azt mondja az Úr Ábrahámnak ott a mezopotámiai városok egyikében, aztán másikban is, mert már Háránban érte ez a végleges elhívás, hogy hagyd ott a bálványokat, hanem menj el te rokonságodból, és azokat hagyd ott, és kezdj egészen újat. Azokat kell ott hagyni. Mi nem pártoljuk azokat a szektákat, és életidegen csoportokat, akik azt mondják, hogyha hívő vagy, akkor meg kell tagadnod a szüleidet. Nem erről van itt szó. Mert Isten adta, hogy nekünk legyenek szüleink és szeretteink, és hálásak vagyunk a rokonainkért. Ez számunkra azt jelenti, hogy lelkiképpen hagyjuk el mindazt, ami rossz irányba köt, és visszahúz. És hogyha valaki a családból azt mondja, hogy ne legyek hívő, akkor én elhagyom ezt az intést, és ez erre nem figyelek. Mert az Úr hívása fontosabb, mint akár egy édesanyjának a hívása, hogyha azt mondja, hogy fiam, már csak nem leszel hívő, hát akkor inkább az Urat választom. És majd imádkozom, hogy az édesanyám is hozzáforduljon. De bármely családtag, lehet ez férj, vagy feleség, vagy gyermek, amikor az ember elindulna a jó úton, és azt mondja, nem rossz indulatból, te Bibliát olvasol? Hova mész? Csak nem bibliórára mész. Templomba mész? Hát csak nem teszel ilyet a 21. században. Akkor azt mondja az Úr, hogy hagyd ott a te rokonságodat. De nem úgy, hogy többet nem ismered, hanem ez téged nem fog vonzani. Ez téged nem fog visszahúzni. Nem engeded, hogy bárki is, bármi lélekben téged visszatartson attól, amit az Úr ad, mert bennünket Isten megragad, ami gondolkozásunkat megérinti, és átjárja a szívünket, és egy új vágyat ad nekünk, hogy milyen jó lenne a Jézus Krisztus követésében lenni, és akkor semmi és senki bennünket vissza nem húzhat, még a rokonságunkból sem, hanem inkább mi kezdjük el őket húzni, és hívni, és vonni, hogy ők is oda kerüljenek, és ők is megismerjék a legfőbb boldogságot, ami van a Jézus Krisztusban. Így érthető az, hogy Jézus azt mondja, hogy ha valaki búcsút nem mond, még atyának, anyjának, vagy rokonainak is, akkor nem lett az én tanítványom. Ez nem azt jelenti, hogy a családi kötelességet elhanyagoljuk, hanem mindannak, ami a rokonságból visszahúzó erőt jelent, annak kell nemet mondani, és inkább Jézus kell választani. Elő is állt a Péter egyszer, és mondta az Úrnak, Uram, mi elhagytuk már mindazt, ami bennünket kötött, a rokonainkat is, és beálltunk a te követésedre. Mi lesz nekünk? És mondja Jézus, aki elhagyta az ő rokonságát az én nevemért, vagyis önálló lelki útra mert állni, az 100 annyit kap. 100 annyit kap. Jutalmul pedig örök életet. És elérkeztünk a második ponthoz, tudnék, Ábrahám 100 annyit kapott. Sőt, nem csak 100 annyit, sokkal-sokkal többet kapott. Olyan mértékű áldás özön érte őt, amit szinte el se tudott mondani. Azt mondta neki az Úr, megáldalak téged, és áldás leszel. Ezt a Károli még így fordította. Megáldalak téged, és áldás leszel. Aki téged átkoz, az átkozott lesz. Aki téged áld, az áldott lesz. Vagyis egy különleges státuszba kerül az hívő ember. Aki ma az Isten családjába tartozik, aki az Istenhez tartozik, aki keresztjén, nem csak névlegesen, szív szerint keresztjén egy különleges helyzetbe kerül. Az Isten körülveszi őt, és óvja, és másért megáldja. Óvja, vagyis aki őt bántja, az az Istent bántja. Ezt olvasom a Bibliában, hogy aki titeket bánt, és mondja Jézus az övéiről, akármikor is éltek, aki titeket bánt, az én szemem fényét bántja. Aki az Úr népét bántja, az az Isten szeme fényét bántja. A legkényesebb a szem, mint hogy az Isten szemét, egy elképes beszéd, valaki megsértené, hogyha az ő tanítványait valaki bántja. Ezért egyik legveszélyesebb dolog az embereket a hitükben kicsúfolni, vagy bántalmazni. Vagyis, aki titeket bánt, az engem is bánt, azt mondja Isten. Ábrám, aki neked ellenséged, az én nekem is ellenségem lesz. Mert te különleges helyzetbe kerültél. Én téged körülzárlak. Tehát ez védelmet jelent, de másfelől azt jelenti, amit én szeretnék kívánatossá tenni. Megáldalak téged, és áldást leszel. Vagyis akárhova mész, áldás van melletted, jó lesz veled együtt lenni. Nem azt mondják, hogy ez egy kibírhatatlan, undorító természet, vagy nehéz természete van, vagy kellemetlen, hanem jó vele együtt lenni. Mert az Isten áldása van rajta. Vannak ilyen családok, oda megyek, az Isten áldása van rajta, hogy ezek különleges emberek, mások, mint a többiek. Miért van az? Na, előveszik a Bibliát, és azt szerint élnek. Ábrám ilyen volt, akárhova ment, áldást parancsolt mellé az Isten, akik neki barátjai voltak, az Istennek is barátjai lettek. Akiket ő az asztalához engedett, azokat Isten is az asztalához engedett. És így akárhova ment, mindenhol vitte azt az Istennek az áldását, azt mondhatták, ahol ő van, ott van az Úr. Ott van az Isten. Aki különben nem tudjuk, hogy hol van. Mert megfoghatatlan számunkra az Isten jelenlét és holléte, de aki a hívő ember, az mintegy az Isten jelenlétét hordozza. Ott van az Úr. Tehát jó olyan emberekkel barátkozni, akiknek van valami, aminek a másiknak nincs. A hívő embernek van valami olyan plusza, töblete, ami a másik embernek nincs, mert ott van, bele van az Isten, és az Istennek az áldása, ami az élet minden területére kiterjed. Csak néhány konkrétumot, hogy megértsük, hogy miről van szó. Hogy egyrészt, Ábrám azért volt áldás hordozó, mert olyat tudott, amit más nem, mert Isten neki elmondta az akaratát. Isten kijelentette neki az akaratát. Elmondta, én vagyok az Úr, és nem a báványok az Istenek. Engem imádja, a bávány nem segít, én meg téged segítenek. Meg hogy ne legy ilyen esztelen. Te saját magad csinálsz valamit. Fából, kőből, bronzból, akármiből. Utána fölteszed egy emelvényre és imádkozol hozzá, hogy ő segítsen meg. Amikor te csináltad azt, hogy tudna téged megsegíteni? Én vagyok az Úr, aki téged megsegítelek. Hát ilyen kijelentést, ismeretet hordozott ez az Ábrám, hát nem áldás vitt a környezetébe. Vagy egészen gyakorlati dolog, a konfliktus kezelésben. A hívő ember nem azt jelenti, hogy minden konfliktusra megmenekült. Magával vitte, hallottuk az Lótot, az unokaöccsét. Amikor vonult végig a hatalmas népével, seregével, nagy rokonságával, mert nagyon sokan vele mentek azért a rokonságból, akik ezt az utat követték. Ott megy Lót is. Aztán idővel mind a két család, önálló család megerősödik, mindenhol vannak pásztorok, van állatállomány, legelőre van szükség. És az Ábrahám pásztorai, meg a Lót pásztorai egyszer csak különböznek. A legelőn. És még veszekedés is támad a pásztorok között, a szolgák között, hogy melyik legelő legeltessenek. Ez egy egzisztenciális kérdés. Ezt meg kell oldani. És Ábrahám az áldás hordozó, aki Istentől kap mindig valami ötletet és bölcsességet, akinek Isten formálja a logikáját, a gondolkodását, azt mondja a Lótnak, gyere és megbeszéljük. Nem az, hogy itten ez is azt mondja, meg az is azt mondja, és akkor nő a feszültség, üljünk le és beszéljük meg. És Ábrám megveszi a dolgot, és azt mondja Lótnak, hogy nézd, látom, hogy baj van, feszültség van, jogos, meg kell oldani. Nézd körül, válasz ki azt a legelőt, ami neked a legjobb. Válasz ki azt a határt, ami neked legjobban tetszik. Én meg majd a másikat választom. És Lót fölemelte a szemét, és látta, hogy ott a Sodoma környéke milyen gyönyörű. Az jó lesz az állatállománynak. Azt választotta. Ábrám meg azt mondta, nekem jó lesz itt a Mamré tölgyese melletti rész is. Amikor a hívő ember meg tudja oldani, Isten áldása segít megoldani a konfliktust. Vége volt a feszültségnek. Kihúzták a méregfogát, megbeszélték. Persze ehhez kellett tudni lemondani. Ehhez szükség volt az, hogy tudjon nemet mondani önmagának az igényeire. Tehát tudjunk lemondani, ez egy nagyon fontos dolog, és így tudjuk ajánlatot adni a másiknak. Hogyha nyugtalan a kisfiú, mehetnek hátra, ki van hangosítva a kisterem. Az más kérdés, hogy Lót rosszul járt, mert olyan földet választott, ahol a Sodoma és Gomorra volt, amit nem sok idővel elpusztult. De a konfliktus kezelésben, Isten áldása van valaki, meg tudja oldani. Vagy óriási gond volt számukra az, hogy nem volt gyermekük. És Isten áldást parancsolt mellé, és Sárának megszületett a gyermeke. Kezdetben még panaszkodik Ábrám, hogy mi lesz, hogyha én meghalok, az én utódom, az én szolgám lesz, a Eliézer nevű szolga lesz az utódom, mert nincs gyerekem. És Isten áldást parancsol mellé, és megszületik az ő gyermeke, az Izsák. De annyira áldást parancsolt mellé, hogy még a Hágártól, a szolgáló lánytól született gyermekét is, aki az arabok ősapja lett. Azokat is megáldotta, hogy Isten áldása odafordult még más népekhez is, ilyen vad pusztai népeket is, az arabokat is meg tudta áldani, hiszen olvassuk a történetet, ezt kell ismerni, hogy Isten áldása, ami Ábrámon volt, az másokra is rászállt. Kedves testvérem, hogyha tudunk hozni egy döntést, és Jézus Krisztus mellett elkötelezzük magunkat, akkor Isten áldást parancsolt mellénk. Akárhova megyünk, akármit teszünk, ott van velünk valami többlet, valami más. Itt ez a maga az élő Isten. Ő kísér és ő vezet bennünket. Így lehessünk mi is Ábrám hitének a követői és a lépteinek a nyomdokába haladva. Mi is átélhetjük azt, hogy Isten áldást parancsol mellénk. Amen. Válaszoljunk az elhangzottakra, és énekeljük a 425. dicséretünket. A 425. dicséretünknek a harmadik versével válaszolunk, amelyik így kezdődik: Ó Ábrám ura, szent kegyelmed nekem az én örömöm, utamon ez vezessen. Köszönjük, Urunk, hogy szólsz hozzánk, miközben az igét olvassuk. Köszönjük, hogy van Bibliánk. Hogyha nincs, tudunk szerezni, és benne olvashatjuk a Te jó, kedves, tökéletes gondolataidat, Te akaratodat. Köszönjük, hogy ki akarsz hozni bennünket az árnyékból, a sötétségből, a hiába valóságból, a babonaságból, az ördög hatalmából. Köszönjük, hogy neked erre van hatalmad. Azért jöttél, Úr Jézus Krisztus, hogy az ördög hatalmát lerontsad, és ez úgy kezdődik, hogy kijelented magad, elmondod nekünk, hogy ki vagy, mi a te gondolatod, és ezt tökéletesen megírva találjuk a Bibliában. De köszönjük, hogy a te szent lelkeddel segítesz, hogy ezt meg is értsük, hogy az ige magyarázatot, hogy te magad elmondod, kifejted, hogy mit is jelent a Biblia szava, és ami lelkünkben is megszólalsz, és azt kell, hogy mondjuk, hogy igazad van, igazat adunk, Urunk, neked mindenben, azokban is, amikben nehéz ezt elismerni. Kérjük azért, hogy add, hogy ne engedjük, hogy bármi is visszahúzzon minket, hogyha most vágy ébredt a szívünkben, és elinduljunk a te utaidon, és azon járjunk. Köszönjük, Urunk, hogy a tieid mellé áldást parancsolsz. Szereted a tieidet, és ajándékot, adsz nekik. Lelkiképpen is, a konfliktus kezelésben is, családi élet dolgaiban is, és mindenben. Hát, hogy így rá tudjuk bízni magunkat, és vezess bennünket Ábrám hitének nyomdokaiban. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Végezetül az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen, és maradjon ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kérem a presbitereket, hogy az Isten tisztelet után egy rövid megbeszélésre maradjanak itt. Örömmel hirdetem azt, hogy készülünk a következő vasárnapra. Következő vasárnap lesz a gyülekezetünknek a évzáró Isten tisztelete. Ez két részből áll. A délelőtti Isten tisztelet keretében a hittan tanévzárót is megtartjuk, tehát a hittanos gyermekeket és szülőket várjuk, hogy az iskolai hitoktatás ez évi munkáját értékeljük, bemutassuk a gyermekeknek a munkáját, rajzaikat. Ez délelőtt lesz, délután pedig folytatjuk a szokásos módon, ha jó idő van, akkor kint a kertben, ami találkozónkat. Kérem a testvéreket, nőtestvéreket, hogy süteményt hozzanak magukkal. Hiszen a közös étkezés után, tehát a főt étel után süteményt is szeretnénk enni. Kedden 7 órakor megtartjuk a bibliaóránkat, csütörtökön pedig 5 órakor tartunk bibliaórát. Ismét hirdetjük azt, hogy közeledik a gyülekezet hétvégi táborozásának az időpontja. Június 19-én, 20-án és 21-én, péntek, szombaton, vasárnap a Kecskemétre megyünk az Emmaus házba. Nagyon jó pihenő hétvége ez, lelki programmal, még van hely, lehet jelentkezni. Minden korosztály jöhet. A gyülekezetünk kurátora, Almási Kálmán gondnok úr egy bicikli túrát szervez. Ez a fiumei temetőben lesz, vagyis a történelmi helyeket, érdemes oda elmenni, ami magyar történelmének egy jelentős részét lehet ott megismerni a különböző emlékek, síremlékek kapcsán, és meg lehet nézni a 1848-49-es honvéd temetőtől kezdve sokféle más jeles elődünk meg a emlékét, akik a mai korunk történelmét is formálták. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és énekeljük a megkezdett 425. dicséretünk 4. versét, utána pedig a himnuszt fogjuk énekelni. A 425. dicséret 4. verse így kezdődik: Megesküvél, Uram, és igédben bízom. A bicikli túrának az időpontja tehát június 13-án, tehát 13-án 9 órakor. Tehát ezt az időpontot jegyezzük meg. Június 13-án 9 órakor itt a templom előtt lesz a találkozó. A 425. dicséret 4. verse így kezdődik: Megesküvél, Uram, és igédben bízom.